Nem sok éve van a magyar történelemnek, amikor annyi változás lett volna, mint 1989-ben a kommunista pártállam utolsó évében. Az események egyik legfontosabb alakítója Németh Miklós miniszterelnök volt. Én Kerényi György vagyok, és most mindjárt vele beszélgetek, de előbb egy rövid ismertetés az akkori viszonyokról. A korábban a kommunista egy párt az MSZMP második legfontosabb irányító szervének, a Központi Bizottságnak, KB, gazdaságpolitikai titkáraként, majd az első számú vezetőtestület a Politikai Bizottság, PB tagjaként is dolgozó fiatal közgazdász 1988. novemberében lett miniszterelnök. Az 1956 óta hatalomban lévő öreg, leépülő és retrográd Kádár János főtitkár megpuccsolásának feladatát 1988. májusában elvégző, de a reformokhoz ellentmondásosan viszonyuló új főtitkár, Grósz Károly Németet választotta ki arra, hogy két posztja közül az egyiket, a miniszterelnökit átadja neki 1988. novemberében. Arra valószínűleg nem számított, hogy a cseppet sem kommunista, hanem vallásos paraszt, illetve parasztpolgár családból származó Németh Miklós hamar függetleníti magát a párttól, még ha kormányának tagjai jórészt kommunista pártagok voltak is, és ő maga is tagja maradt posztjából adódóan is az MSZMP politikai bizottságának. Németh Miklós voltak éppen egy technokrata, válságkezelő kormány vezetőjeként kormányozta el az országot az 1990 tavaszán rendezett első szabad választásig, ami után jobboldali pártkoalíció alakíthatott kormányt Antal József vezetésével. De 1988-ban még senki nem sejtette, hogy a pártállam és a szovjet világbirodalom egy-két éven belül megszűnik. 1989-re már megalakultak az új ellenzéki pártok, egyikük a Fidesz, rekordhosszúságú idő óta most is az ország élén áll, amely pártok ellenzéki kerekasztalt, egyeztető fórumot hozva létre, tárgyalássorozatra kényszerítették a kommunista pártot is, hogy kidolgozzák a demokratikus jogállamba és a piacgazdaságba történő átmenet legfontosabb törvényeit. A Németh Miklós vezette kormány nem ült az asztalnál, a párt és az ellenzék tárgyalt egy mondva csinált úgynevezett harmadik oldallal kiegészítve, de a német kormány minisztériumai készítették el és terjesztették be a még lényegében egypárti kommunista parlament elé azokat a törvényeket, amelyek megszavazásával a képviselők saját évtizedes hatalmukat számolták föl. Megszavazták, és ebben a korábban is a párt reformerei közé tartozó Németh Miklósnak komoly érdemei voltak. Maga a kormány is számtalan törvényhozási és nemzetközi politikai területen volt kezdeményezője a pártállam lebontásának. Csak felvillantásszerűen néhány törvény és intézkedés a német kormány szűk másfél évéből. A rendszerváltás átmeneti alkotmánya, elindult a szovjet csapatok kivonása, a határ megnyitása a kelet-német menekültek előtt, ami nem sokára a német újraegyesítéshez vezetett, a kormány és a parlament jogi és politikai függetlenítése az MSZMP-től, nyitás Európa és európai intézmények felé, nagy világcégek, például a Suzuki vagy a General Motors Magyarországra hívása, új katonai doktrína, jelentős honvédelmi kiadás és létszámcsökkentés, törvények az egyesülési, a gyülekezési és a sztrájkjogról, pártörvény, népszavazási törvény, ezek egyike sem létezett korábban, aztán a szocialista államellenes bűncselekmények kivétele a büntető törvénykönyvből, törvény az alkotmánybíróság és a számvevőszék létrehozásáról, törvény a párt paramilitáris szervezete a munkásőrség feloszlatásáról, politikai elítéltek rehabilitálása, a munkanélküli segély bevezetése, és még perceken keresztül sorolhatnánk. Németh Miklós az 1990-es években az EBRD, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank alelnökeként dolgozott Londonban. A rendszerváltás óta nem tért vissza a magyar politikába. A miniszterelnök életút interjút nem akart adni, de abba belement, hogy néhány témáról kérdezzem, és ezek kapcsán azért egész életéről is beszélt. A Magyarországon lévő szovjet atomfegyverek, a szovjet csapatok kivonása, a határ kinyitása volt a három fő téma, de néhány kérdést a kommunista titkosszolgálatokról is feltettem. A Németh Miklós volt miniszterelnökkel készült interjút, két részletben közöljük, előbb hangban, majd írásos formában is.
A
Mielőtt belekezdenénk a beszélgetésünk fő témáiba, hadd kérdezzem meg, hogy hallgatta-e a Szabad Európát a 70-es, 80-as években, vagy akár még korábban?
A még korábbannal kell kezdjem. 56-ban én 8,5 éves suhanc gyerek vagyok. A faluban ez Monok, a szülőhelyem. A rádió a plébános úrnak volt, az iskolai igazgatónak, a postamesternek és a pártitkárnak. És emellett civilek közül még két embernek, az én anyai ágon nagyapámnak, aki egy cipész és csizmadiamester volt.
És aki 6 évet Málenki roboton
töltött. És igen, ő bizony a neve miatt. A 30-valahány furmánból, kolból, héringből, stajcból, stajc volt az én nagyapám neve, hadd ne soroljam a falubeli sváb, a 30 körüli emberből 3-an tértek haza. Na de neki volt egy néprádiója. És mint csizmadia és cipészmester, műhelye az a esti találkozók színhelye volt. Befejezték a munkát az emberek, nagyapám dolgozgatott, de összejöttek egy pohár borra, pobedálni, ahogy az asszonyok mondták, pobedálni, beszélget. Eljött a 56, olyan idegesnek édesapámat életemben nem láttam, állandóan WC-re járt. És hát annyit értettem, hogy itt a háború, megint, itt van a 3 gyerek, a húgom 56 július végén született, és hát be kell vonulni, és újból harc, és mi lesz a család. És ő megúszta a Donkanyart, és Lübeck alatt esett amerikai fogságba. Ezt tessék végig gondolni. Lübeck alatt. És Lübecktől 46 tavaszán ér Magyarországra. Többet magával. És hát a néprádió az ott volt a cipészműhely ablakába. Most ezeknek a paraszt embereknek ugye vastag kezük van meg. Én a kis finom ujjacskáimmal finom hangoltam. Ott ültem, ha fel nem fogtam, vagy ha fel is fogtam, már nem emlékszem rá. Arra emlékszem, ahogy vége lett az adásnak, mert zavarták, akkor menni kellett egy másik hullámsávra. Akkor ott, most így, ne mozdulj! Na, a Szabad Európát itt kezdtem el hallgatni, aztán a 70-es Cseke László műsorát hallgattuk, a zenét.
Egyetemen?
Is, a kollégiumban.
A közgázkoleszban lehetett, persze, aki nem tartottak attól, hogy valaki fölnyomja?
Nem.
Mondjuk akkor már nem érte börtön.
Nem, a közgázon elég hamar a 60-as évek közepén, 67-től új rektor van. Előtte Pak Zsigmond Pál a történész a rektor. Sok minden, Rudas Lászlótól kezdve ott sok minden régi vágású bolsevik rektorok, filozófusok voltak. De Zsiga bácsi is arra vigyázott, hogy minden maradjon, ne legyen bal. És jött a Szabó Kálmán, ő utána, aki ezt az állóvizet felforgatta. Neki a politikai hátszele egyfelől a Nékoszból, a fényes szelek nemzedéke, másfelől a nyersféle, az új gazdasági mechanizmust előkészítő bizottságnak volt az összefoglaló albizottság vezetője.
Álljunk most meg egy pillanatra, és jöjjön egy az interjú vágásakor ideillesztett fogalommagyarázat. Az új gazdasági mechanizmus a szocialista Magyarország gazdasági irányításának és tervezésének az átfogó reformja volt 1968. január 1-től. Ezt a reformot egy az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának titkára Nyers Rezső által vezetett szakértői csoport dolgozta ki, támogatta Fók Jenő miniszterelnök is. Kádár János pártfőtitkár engedte, de azért a szovjet típusú rendszer politikai alapjaihoz nem engedett hozzányúlni, és figyelt a Szovjetunió reakciójára is. 1968-ban a magyarhoz hasonló reformtervek születtek Csehszlovákiában is, de ott nem csak gazdasági, hanem politikai megújulás is elkezdődött, úgyhogy ezután következett a prágai tavasz fegyveres leverése, a Varsó Varsói Szerződés hadseregei által, és ez megmutatta, hogy a szovjetek nem engedik az óvatos politikai reformokat sem, Magyarországon már az gazdaságiakat sem, így miután Brezsnyev szovjet pártfőtitkár 1972-ben követelte a reformok leállítását, azokat vissza is vonták. A 70-es évektől olcsóbbá váltak a hitelek a világpiacon, és a Kádár rendszer ezután külső forrásokból finanszírozta a lakosság életszínvonal növekedését és a veszteségeket termelő gazdaságot. A Nemzeti Bank alelnöke Fekete János hozta a hiteleket. Aztán a kommunista ország belépett a nagy nemzetközi pénzügyi intézményekbe, erről majd Németh Miklós is beszél, és ezt tette lehetővé a hitelfelvételeket. De emiatt a rendszerváltásra 20 milliárd dollárra nőtt a magyar államadósság. És most folytatódjon a beszélgetés.
Tehát megvoltak a politikai vonalon is az erős kapcsolatai, és hát gyönyörű dolgokat csinált. Tehát a Közgáz Egyetemen 68-ban én ekkor lépek be az ő hívására, 20-ad magunkkal. Behívott bennünket a rektori szobába, hogy ti vagytok az évfolyam, 3-4 évfolyamot írt. Tehát körülbelül 20-an voltunk, és rátok van belülről szükség, amikor ő elmondta.
Ő lépjenek be a
párba? Párba, igen. Ekkor, 68-ban.
És akkor az tavasszálban, apja egy fél évig nem beszél.
Fél évig nem beszél velem, amikor neki, édesanyám azt mondta, hogy Isten őrizz el, ne mondd apádnak, mert szíjat hasít a hátadból. De ez a rektor az egyetemi tanácsban, három karból állt akkor a közgáz, és mind a három karnak demokratikusan magunk közül programbeszéd, hogy ki mit lát és hogyan. Teljes jogú, szavazati jogú egyetemi tanácstagságot biztosított.
A hallgatók közül.
A hallgatók közül. 60-as évek közepén vagyunk. Most mondok egy másik példát. Ezzel a politikai szellővel elintézte, és meghúzta a vonalat, hogy adjunktus fölött nem, de tanársegéd, adjunktusok, 8-10 személy mehet Amerikába ösztöndíja. De csak a fiatal. A nyelvtudás is determinálta ezt. Három, a nyelvigényes szakok, ahol kellett külkeresek, vagy a nemzetközi szakok, azok minden fél év elején, egy hónapig, Oxfordból, Cambridgeből, Párizsból, Göttingenből, és így tovább, a világ vezető egyetemeiről egy hónapig anyanyelvi szinten az adott nyelven hallgatták a kurzust. Tehát szó se lehetett volna, olyan nem fordulhatott volna elő, hogy zavarják már, meg feljelentik, meg feldobják. Lehet, hogy más egyetemeken így volt, a Közgáz Egyetemen nem.
És később az apparátusban ugye bekerült egy rövid tervhivatali...
Igen, hát akkor már nekem nem volt időm, már a család, minden. Már
akkor egyébként akkoriban a párt vezetői a Szabad Európát?
Hát volt nekik ez a C-füzet,
ja,
amiben lejöttek. Én nem tudom, nem kérdeztem senkit meg. Ugye, aki tudott valamilyen világnyelven, mert a könyvtárakban voltak már akkor.
Heti lapok.
Napi lapok is, pár napos késéssel, de heti lapok, szakmaiak. De hát, akik nem tudtak nyelvet, a bizalmas állásokban azok ezt a zöldfedelű, piros C betű rajta. Ez egy ilyen kis brosúra volt, amiben válogatták az arra illetékesek. Fogalmam sem volt, hogy kik csinálták. De ez is bizalmas volt.
Akkor térjünk rá a Magyarországon állomásoztatott atomfegyverek kérdése. Ugye, ahogy most készültem erre az interjúra, elolvastam Oplatka Andrásnak az önről készült portrékötetét.
Hát együtt csináltuk.
Igen, amiben igen. A nagyja az ön által elmondottak, és közben pedig a történész újságíró által kiegészítések. 1988 novemberében lett Magyarország miniszterelnöke, és a beiktatása után ön elé tették a szovjet atomfegyverek magyarországi állomásosztatásáról szóló szerződést. Tudták azért akkor a pártvezetésben, hogy Magyarországon vannak atomfegyverek?
Én, mint KB-titkár sem tudtam. Még PB-tag se, mikor 88 májusában azon a híres, mikor Kádárból elnök lesz.
Magyarázat. Kádár János 1956. október 31 és 1988. május 22 között Magyarország vezetője, a kommunista egypárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára volt. 1988-ban az idős beteg a változások szükségességét nem értő Kádárt pártfőtitkári tisztségéből fölmentették, és Grósz Károlyt választották a helyére. Grószék egy addig nem létező posztot, a semmilyen hatáskörrel nem járó pártelnökit hozták létre Kádárnak, aki egy év múlva meg is halt.
Én akkor leszek TB-tag, mert én úgynevezett mezítlábas KB-titkár voltam.
Gazdaságpolitikáért
felelős. És azt láttuk a televíziókban, a újságokban, hogy ezek az imperialisták, az amerikaiak, teleszórják Nyugat-Európát a Pershing ilyen-olyan típusú rakétáival, és hatalmas tüntetések zajlanak Angliától kezdve Németországon át, ez ellen az ottani lakosság. Én emlékszem a képekre, ahogy Angliában a lovas rendőrök ugratnak bele a Pershing rakéták telepi. És hát a propagandában meg mindenütt az ment, hogy ezek ellenünk irányulnak, háborút akarnak, mi békét akarunk, nálunk semmi, nálunk semmi.
Az SS-20-asokról nem lehetett tudni?
Nem. Én se tudtam. Még egyszer mondom.
Cínege Lajos biztos tudta, a hadügyminiszter.
Na, itt jön a dolog. Még TV-tag se volt tudomásom róla. Miniszterelnök leszek november 26-án, 88, és karácsony előtt, körülbelül két héttel, a Kárpáti Feri bácsi, ő volt a honvédelmi miniszter, szól telefonon, hogy már a Grosszal egyeztettem. Van itt egy dolog, amihez te és a Grósz is kell lesz.
Milyen aki ugye idő? A pártfőtitkár volt.
Igen. Nem is ültem autóba, hanem csak átgyalogoltam. És a Kárpáti már ott áll a lépcsőn, fogad, belépünk a minisztérium épületébe. Én elindultam, mert hát az emeleten van az irodája, fölfelé a lépcsőn. Azt mondja, nem, rossz irányba mész. Mondom, ide a lifthez gyere. Mondom, ha beteg a lába, vagy valami. De a lift nem fölfelé megy, hanem lefelé. Különböző kombinációk, ajtónyitás, folyosón, ugyanúgy. És bevezetett egy ablak nélküli szobába, aminek csupa térkép volt a falain. Grósz meg még 4 vagy 5 piros csíkos tábornok.
Pizsamás.
Pizsamás, piros ráfos. Én nem voltam katona, tehát nem. Ezek vannak jelen, és hát ekkor kezdődik a tájékoztatás. Még akkor se értettem, mert azzal kezdődött az egész. Vagy ha földrengés van, vagy támadás érné a parlament, a kormány épületeit. Ez a úgynevezett vezetési vonal, aminél, ha el kell hagyni a fővárost, hol van a következő, aminél ugyan nem ugyanaz, de még működőképes, és technikával úgy felszerelt. És hát ez most hadd ne soroljam, ez Észak-Magyarország, a Szovjetunió Ukrajna felé vezetett ez a 3. Az egyik itt a Gödöllő környékén, a másik a Bükkben, a harmadik adnál leesett az állam, mert oda jártunk Gönczi hordóért, ezt Erdőbényén csinálták a bornak, és hát az Erdőbényei honvéd üdülő alaksora meg a...
Tehát ez vezetési pont volt, vagy az atomfegyvereknek a...
Nem, ez a...
Ezek vezetési pontok.
Tehát ez az első napi rend. Tájékoztatnak, tehát véletlenül se a Bakony vagy a Dunán. És akkor az asztalon ott van két dosszié, bőrkötéses, akkor mondják el, hogy 70-valahánytól kezdve a Kádár és a Brezsnyev közötti megállapodás, és itt van az atomrakéták Tóth Vázsony.
Ott voltak?
Igen. Tóth Vázsony környékén, direkt szovjet moszkvai parancsnokság alatt, tehát nem Mátyásföld, meg nem a honvédelmi. Ez gyönyörűen kézzel írva, magyar és orosz nyelven, de úgy, hogy a lényeg, hogy mit tárolnak benne, az meg megint egy más színű, de kézzel írott, oroszul is, más színű tintával. És ezt, itt van az összes előtt, Fokjenő, Lázár György, Kádár után csak Grósz van a pártvonalon, de hát a Grósz aláírása még egyszer kell. Úgyhogy vita, szót ért, szót, mi van, ha nem írom alá? Most már tudsz róla, és teljesen mindegy, humorizált a Grósz. Hát kérem, nekem megcsinálta ez a karácsonyomat.
Mert?
Mondjuk, ha én egy dolgot nem szerettem, 10-12 éves koromban próbáltam apámnak hazudni. Akkora pofont kaptam, betört a fejem. Egy dolgot világ életemben, ezt mindenki tudja. El lehet követni hibát, de hazudni, azt nem lehet. Azt nem.
És hazudtak a magyaroknak?
Hát hazudott mindenki. Én is be voltam csapva. Depresszió felé hajlottam akkor. Feleségem, karácsonyra készülünk. Mi a bajod? Hát észrevette rajtam ugyanez a két tanár, titkám, beteg vagy? Úgyhogy az első a feleségem, aki megtudja, bár titoktartást is aláírtam, jelentem, megsértettem, mert a feleségemnek elmondtam. És ő mondja, hogy hát a két legjobb embered tudja, hát mondom, a Kárpáti, hogy ne tudná. De nem, a tanácsadó. Úgy elmondtam nekik is. És karácsony és új év között ugye a legfontosabb, hogy az ország költségvetése átmenjen, romokba hevert az ország. Költségvetés, ha nincs, akkor másnap becsukunk, kész a lengyel helyzet, csak nem 80-ban, hanem 89-90-ben. És erről elfeledkeznek az emberek. Lengyelországban a szükségállapot bevezetése követően nem 42%, meg 37%, meg a körüli infláció. 2000%.
81 után?
Üres polcok. Tehát ezt elkerülendő költségvetés. Mikor már megvan, akkor felhívtam. Most már nyugodt vagyok, Feri.
Ja, Kárpátit hívtam.
Kárpátit. De januárban jön az első parlamenti ülés, ott le fogok mondani.
Emiatt?
Emiatt.
Hogy Magyarországon atomfegyverek hogy voltak?
Én be voltam csapva.
Mint mezitlábas KB titkár?
Meg mint PB tag.
Ez meglepő. Ennyire fölháborodott?
Most is látja a hangomon.
Pedig hát azért mindenki gyanította, hogy azok az SS-20-asok, vagy sokan gyanították.
Hát csak én nem tartoztam kell, ezek közé. Én elhittem fiatal emberként, hogy csak az amerikaiak nyomják oda a Pershinget. Nálunk tiszta, ezt mondtam én, vezércikkek.
És le is mondott volna?
Le én. Kárpáti, mondtam neki, hogy muszáj elmondanom, Feri. Nyugodtan teszem meg, te vagy az első, akivel meg a két tanácsadóm, akinek elmondtam. Az öreg elkezdett sétálni a szobámba. Tudod te, hogy én azt hittem, hogy keményebb. Nem így mondta, fából faragta, de nem ezt mondta. Igen. És az asztalra csapott az ökő. Tudod te, hogy nekem hány álmatlan éjszakám van e mögött? Amikor én honvédelmi miniszter lettem, és nekem is alá kellett írnom a cinege után. És mit könyörögtem? Már a fok, vagy a lázár, a nyersnek, a grósznak, hogy ezt vessék fel, mert ugye minden szocialista volt szocialista országban megválasztott új vezető, első útja, mint ahogy a nyugatiak első útja Washington, mi a milyen Moszkvába vezetett.
Magyar inkább Németországba szokott ilyen.
És hát majd most mész hamarosan, vest fel!
Hogy vigyék innen.
Na, ennek ez a háttere. És hát megbeszéltem, a feleségem is tudott róla, a két tanácsadó, és hát a főleg a két tanácsadó, hogy ne add fel, ne add fel, itt a nagy lehetőség, próbáljuk meg. Ha beledöglünk is. Meg itt van a szovjet csapatkivonás kérdése. Egy ötös listám volt, a Rizskó volt az én vendéglátóm, mindenkit kiküldtünk.
Ez most már a 89 márciusi találkozója?
Mindenkit kiküldtünk, és elmondtam neki, hogy nekem még van öt ügyem.
Atomfegyver, csapatkivonás,
lebontás, egy külpolitikai csomag, diplomáciai kapcsolatok felvétele Vatikánnal, Izraellel, Dél-Afrikával, Chilével, Dél-Koreával,
az imperializmus zászlós hajóival.
Igen, palesztínokkal.
Az nem.
És az ötödik az egy súlyos rubel-dollár elszámolási ügy, ez a Varsói szerződés katonai elszámolásával függött össze. Ez az öt témám volt. Rizskov széttárta a kezét, ez egy se az én asztalom. Hát ez a Mihai Szergejevicsé. azt meg tudom neked tenni, hogy ezt az öt témát elsorolom neki, hogy te mivel bombáztál volna itt engem négy szem közt, de én nem is vagyok tagja a Védelmi Tanácsnak. Szovjet miniszterelnök, és nem tagja a Védelmi Tanácsnak.
Ön se volt annak, amit a Grossz.
Hát ez mint a... Úgy ugye 20-25 percesre úgynevezett udvariassági látogatás terjedelmére terjedő idő, az bizony 2-2 és fél óra közé keveredett, mert hát nekem 84-től még a Gorbacsov agrártitkár korától van személyes kapcsolatom, mert ő akkor 10 napot itt töltött, és én voltam az egyik kísérője az ország TSZ-ibe, állami gazdaság, magángazdaság, háztáikba. És a második napon már ő azt mondta nekem, hogy mostantól kezdve én téged Miklósnak hívlak, és te meg szólíts engem Mihail Szergejevicsnek. Ez a tegező viszonynak a oroszban a megfelelője. Úgyhogy így kezdődött.
És akkor egy év múlva vitték el végül, 89. Na, mi történt közben
a
velük?
A beszélgetés. Amitől legjobban tartottam, mert nem engedélyt kértem Gorbacsovtól, hogy engedélyezzék, hogy az osztrák-magyarat, hanem bejelentettem. Nem engedélyt kértem.
Na de az atomfegyverek elszállítását...
Pillanat, soha. Jó. Nemzetet biztonságáért, Miklós, a határok, a szuverenitásért, minden országnak a kormánya a felelőse. Megoldjátok? Meg. Másképp. Nem látod benne problémát. Ettől tartottam legjobban. Mert azt tudtam, hogy a körülbelül 80 ezres, most családtagokkal 100 ezer valamennyi szovjet állampolgár, de ebből 80 ezer katona.
80 ezer katona volt itt?
Igen, igen. Ennek a közel 40%-a az itt az osztrák-magyar határ mentén állomásozott. A másik nagy blokk az Alföld, Debrecen, Kiskuna, Félegyháza, Alas, stb. Aztán elszórva mindenütt. És így mentem tovább. A harmadik témánál, amikor már az atomrakéta és a szovjet csapat kivonás. Itt álljunk meg egy pillanatra. Elmondta szépen, hogy biztos tudsz róla, hogy én a régen elnökkel milyen tárgyalásban vagyunk a nyugat-európaiakkal. Ebben én egyedül nem dönthetek, én megértem a kérést, mert elmondtam neki, én akkor tudtam meg, amikor aláírtam a papírt, hogy itt ti tároltok. Hát ugye most az egészet nem érdemes végigmondani, de hát amikor elmondtam neki, hogy én biztos vagyok, nem tudom, hogy mikor lesznek az első szabad választások, de én biztos vagyok benne, hogy 40 év egypártrendszer után, ha én vagyok, ezt a metaforát használtam, ha én vagyok Gábriel Arkangyal, és az angyalok a legjobbak, tehát ilyen kitűnő kormányom van, 40 év után, a hatalomból bennünket kifognak.
Ezt így 88 márciusában mondta Gorbacsovnak?
89 március.
Vagy 89 márciusában?
Igen, igen. Kifognak. Valószínű koalíciós kormány lesz, és itt állomásoztok. És mi van, ha ők fedezik fel az atomrakétát? Ugyanilyen Miklós, amíg, és így markoltam, hogy én most markolom a szék karfát. Amíg én ebben a székben ülök, nem volt hülye gyerek. 56 nem ismétlődhet meg. De te meg egyetérts meg, hogy én nagyon nehéz tárgyalásban vagyok az amerikaiakkal. Nekem ezt a kérdést, ezt a kettőt be kell vinnem a Védelmi Tanács elé. Vissza fogunk térni rá. Egy feltételem van. Még a politikai bizottságnak szóló úgynevezett uti jelentésedben sem írhatsz erről egyetlen egy sort sem. Magyarul? Pontosan tudták, hogy minden ilyen látogatásról, vagy a főtitkár ment el, ő is írt egy jelentést, a miniszterelnök is írt. Miért tudták? Mert Kádár még ott ült, és megkapta a PB anyagait. Hiába nem ő vezette már a PB ülést. A Gorbacsov pontos. Egy szót sem írhatsz erről a két témáról. És így átnyújtotta az asztalon a kezet. Kezet fogtunk. De mire visszahúztam, azt mondja, nekem is van egy feltételem. Megígértem, hogy nem lesz egy sor sem. de te meg tegyél meg nekem valamit, egy biztatást valahogy. Mondom, én katona nem voltam, ma már másodszor mondom. Fogalmam sincs, hogy a zászlóalj, a század, az ezred, az ezred, azt gondolom, ezer ember, de dandár, meg hadsereg, hogy melyik, mennyi ember. Fogalmam nincs. De tegyetek meg valamit, egy gesztust tegyél meg, hogy kezdjétek el, amit mi megírhatunk, nem nagy dobra verve, de hogy végleg kivontok valamilyen egységet. Mondom, ezt én rátok bízom. És kérem, láss csodát, én tartom magam, és ő is tartja a szavát. 89 áprilisában Kiskunhalas térségéből 10 000 szovjet katona hagyja el véglegesen a magyar földet. Én sem tudtam róla, majd amikor az RTL klub csinál velem egy interjút, megtalálják, és le is játsszák ezt a filmrészletet. Az első titkár elvtárs a magyar oldalról búcsúztatja a hazánkból végleg távozó szovjet katonákat. Filmfelvétel van róla. És meg lehet nézni a 89 áprilisi végi újságokat. Nyúlfarknyi hír.
De ott volt.
De ott volt.
Egyébként az ön elődjei, bármelyike is tárgyalt a szovjetekkel a atomfegyverekről?
Az atomfegyverekről nem.
Csapatkivonásról, igen?
A Grósz felvetette a csapatkivonást, de csak úgy en passant. Grósznak volt egy érdekes stílusa. Amikor szúrni akart valamit, akkor tudott egy ilyen szarkasztikus, gunyoros mondatot, hát hiába agipropos volt, fabrikálni, amin egy kicsit jól teherészhet mindenki, aki ott hallja. Ő halálkomolyan gondolhatta, meg Kárpáti felvetette. De a Kárpáti nem kapott semmilyen. Az ő vonalán nem jött hozzá semmi.
Szovjetek tudták, hogy ez nem komoly.
Ez nem komoly.
Közgazdász. A közvetlen és közvetett hadipari kiadásokra 50 és 52 között most utánéztem, a költségvetés egynegyedét fordították. Hogyan alakult ez a szám a 70-es, 80-as években? Most ugye 2%-on folyik a NATO-val kapcsolatos húzavonánk.
Hát, ez messze
de mennyi lehetett? Nem emlékszik rá?
Hát most nem akarok hasra vert számot mondani, de 4 és 6% közötti számokra emlékszem, és még ezt is faragtuk folyamatosan le. Ugye ez egy nagy vita volt a Varsói szerződésen belül. Az oroszok egyre többet kértek, főleg mi és a lengyelek, mi meg egyre ellenállóbbak voltunk.
Hát ugye is most kapcsolunk rá, ugye a Kádár rendszernek a társadalmi alkujának a része volt, az életszínvonal állandó kismértékű növelése, és ez adott valamilyen gazdaságpolitikai függetlenséget a KGST-től és a Szovjetuniótól. De a haderőfinanszírozás, az a Varsói szerződésnek a finanszírozása is volt egyben.
Pontos.
Tehát a hadiparnak és a hadipari kiadásoknak a szerkezetét, azt mennyire határozták meg Moszkvából, vagy e pedig volt szabad keze
is, a... E tekintetben is szakosodás volt, ugye a KGST mintájára. A hadipari, tehát a Diósgyőr, Dimávag, a BHG, a iradástechnik, tehát szakosodtak bizonyos dolgokra, országok. Úgyhogy mi e tekintetben, hogy is mondjam, olyan területeket vállaltunk, ahol még trükkösen bár, de exportálni is tudtunk. A magyar híradástechnika az arab világot ellepte. Miért?
Mert ide otthon is? Vagy csak a BHG?
És sok mindenki még. Sok cég. Bizonyos fejlett technika tiltó listák léteztek. Ezt hívták kokom listának. Ezeknek a listáknak a kijátszása és bizonyos dolgoknak a beszerzése. Ez volt a külkereskedők és a hírszerzők, meg a nagykövetségek. Mi főszereplői voltunk.
Igen.
És ezek bekerültek ezekbe a híradástechnikai, így az arab világba, ahonnan Líbiától ezért kaptunk olajat.
Mert hogy ezeket a kokomlistás...
termékeket ezeknek odaadtuk. Ezt Izrael persze követte, és hát ugye...
De hát a Szovjetuniónak is odaadtuk. Ugye hát az volt a fő célja.
Hát nem? Főleg a Varsói.
Hogy a Varsói szerződés.
De mondom, azon felül
mi még árusítottuk.
De az izraeliek is látták, hogy ez az arab világ felé megy, a híradásszennikai oldal. Ezért Grósz és Samir az utolsó, én velem már nem tárgyalnak, de Grósz, mint miniszterelnök, üzletet csinálnak megint aknavető, ágyú, úgyhogy a számokat Diósgyőrbe kiverik. Ezt már Izraelnek adjuk el.
De még nem is volt velük diplomáciai kapcsolat?
Ugyan már, uram.
Azt ön alatt kötötték meg. Kötötték
én kötöm meg.
És ennek dacára ment a hadipari seft Izraelre?
Hogy? Bécsben Samir és Grósz tárgyalnak erről. Természetesen Borsod-Abaúj Zemplén megyeiként én ott otthon voltam, meg vagyok, tehát azért kapcsolataim megvoltak ahhoz, hogy a dimávakból és egyéb a kohászati művekből ilyen információk informális módon, de eljutottak hozzá.
Tehát akkor tudta, hogy...
Hát persze, én szembesítettem, mondom, mit csinálsz te megint Karcsi odalent? Hát... Aj, öregem, ez nagy pénz. Nagy pénz. Na, úgyhogy diplomáciai kapcsolat nélkül is vannak kereskedelmi kapcsolatok és üzletek.
Szóval végeredményben akkor azért ezt eléggé Szovjetunióval határozták meg a hadipari működésünket is, de hagyták, hogy mi külön bizniszelhessünk is vele. Igen, ők megkapták a magukét megkapták.
De a magukét már 88 után, 89-ben már nem nagyon kapták meg, ezért ugye ott szorítottak rajtunk, ahol tudtak, ez az olaj és a gáz. Volt itt csiki-csuki ide-oda játék, rubel, transferábilis rubel, dollár elszámolás, hús, gabona, olajegyezmény. Egy bonyolult világ volt, amiben sok mindenki halászott. És ezt kellett rendbe tenni. És hát ez sikerült, mert ősz van, 89 ősze, amikor Stukalin szovjet nagykövet sürgős találkozót kért tőlem, és egy felbontatlan, több helyen pecsételt borítékot ad át. Ez Moszkvából érkezik, és én félretettem. Stukalin nem. Megnézhetem, mi van éppen benne. És hát ezben értesítenek, hogy átveheti a magyar kormány a silókat Tótvázsony rajonban. Kiürítették az egészet. Úgyhogy Kárpáti és Cseh, mert a csehák lecsapott a Judit, úgyhogy ők jönnek egy kisebb szakértő, meg hát miniszterhelyettesi csapattal bejárásra ide. Itt egy kis város volt.
Ja, egy ilyen orosz
osztály. Ezt hívták Kis Moszkvának itt a helyiek. Ez körbe volt három védelmi vonallal véve. Én beszéltem olyan katonával, aki szolgált ott. A silók fölött az úgy nézett ki, mintha erdő lenne. Fű, fák, minden. És így elmozdult az egész. És a rakéta ott volt.
Wow.
Úgyhogy az a várost, a csehák, őt érdekelte, ugye ez a Bakony. Tehát érdekelte a szociális, hogy hogy néznek ki ezek a lakások, meg lehet-e ott esetleg valamit csinálni.
Nem lehetett.
Nem, hát ott is rozsdagyár most az egész. Le van ugyan zárva még a mai napig, de hogy mit őriznek ott, azt nem tudom.
Úgy ki tudták vinni a rakétákat,
meg ezt gondolom, mondta Kárpáti.
Kárpáti nem tudta, hogy éppen atomrakétákat szállítanak vasúton?
Figyeljen rám. Én is ezt mondom, Feri, hogy a jó Isten? Figyelj ide. Ezek itt vannak mióta? Időről időre, heti, havi rendszerességgel, ezek pérelték a vasútvonalat, mert kicserélték a csapatok egy részét az Alföldről vitték családokat. Hát ez egy olyan rutin valami volt, hogy eközben megint ebbe a folyamatba. Kibérelték, adtuk nekik, nekünk coki volt. Feri ezt válaszolta nekem, mert ez a kérdés bennem is megfogalmazódott.
Nagyon érdekes, hogy akkor, de ez a szó, hogy szovjet csapatok kivonása egyáltalán nem szerepelt a közbeszédben. Olyannyira nem, hogy most megnéztem a Kis Jánoséknak az 1987-es társadalmi szerződését, tudja, ami a beszélőben jelent meg. És abban sem használják ezt a szót. Tehát azt írják, hogy Jalta felmondásában reménykedni ábrándkergetés volna, de Jaltát adottnak véve az egyoldalú függés kiegyensúlyozásának módozatait megvitatni, észszerű politikai kezdeményezés?
Hát ezzel én egy picivel túlmentem, amikor ezeket a kérdéseket Gorbacsov asztalára tettem, és Gorbacsov tartotta, kérem szépen, minden szavát. Engem nyár óta az foglalkoztatott, egyfelől, hogy láttam, hogy az NDK-s menekültek száma hétről hétre gyarapszik, másfelől jöttek a jelzések Moszkvából, a PB ülésről, hogy Gorbacsovot támadják.
Kemény vonalon sokszor rongattak?
Igen, hát főleg Jelcin, és Ligacsov, meg a többiek. Aztán saját szememmel látom, hogy úgynevezett a népi nagy nemzetgyűlés, ez az ő parlamentje, amikor
a Duma.
A kirgizektől kezdve mindenki, a deputátok ott ülnek. És látom a magyar televízión, a híradóban, hogy öklöt ráznak Gorbacsov felé, és kiabálják. Hoppá!
Még lehet egy visszarendezés.
Mennyi időnk van? Visszaemlékszem, ahányszor én nyugatra mentem, amit én előadtam a magyar problémák, gazdaság, bízzük a szakértőt, hogy látja az Gorbacsov helyzet. A tárgyalásaim 80%-a az faggatás volt arról, hogy én hogy látom a Szovjetunióban Gorbacsov helyzetét.
Azt mondja, hogy 89 márciusában már úgy ment a Gorbacsovhoz, hogy ez az ötös követelés listáján, vagy kérés listáján szerepelt a csapatkivonás. Annyira elképesztően gyorsan történtek akkor az események, most így végignézve megint, hogy egyszerűen fölfoghatatlan, hogy egy év alatt mi minden történt, ami 40 évig változatlan maradt. Önben mikor jelent meg ennek a akarása, ennek a szükségességének a belátása, hogy a szovjet csapatokat ki kell vonni?
Amikor aláírtam, hogy tudom az atomrakéták létét és telepítés helyét és parancsnoki vonalát, tehát nem szuverén az ország, ekkor. Hát amikor le akartam mondani, és Kárpáti visszahúzott, ekkor fogalmazódott meg bennem.
Ezt azért lehetett tudni, hogy nem szuverén az ország, hogy a Varszói Szerződés tagjaként direkt szovjet katonai irányítás alatt állunk?
Igen, ez így igaz, de nem, hogy mondjam, most nem a mai értelembe vett szuverenitást, hanem a mi életünket azért be tudtuk rendezni. Tehát korlátozott szuverenitás volt, mert a gazdasági mechanizmustól kezdve sok mindenbe más csináltunk, és eltértünk tőlük a szovjet modelltől. Na de ez egy csőd volt. Hát ez volt a 2,5 órásnak a második fele, az erről szólt. A Gorbacsovval való 2,5 órás beszélgetésben. Hol tévesztettünk kutat? Én azt mondtam, hogy mi magyarok 47-ben. 45 és 47 között polgári demokrácia volt Magyarország. Oda kell visszamenni, és onnan újraépítkezni. Gorbacsov azt mondta, ezzel nem értek egyet. Nem, a lenini NEP politikához kell visszatérni.
Magyarázat, a NEP, vagyis új gazdaságpolitika, az orosz elnevezés rövidítése. Lenin utasítására a hadikommunizmus után 1921-től újból bevezették a piaci viszonyok egy részét a gazdaságban, de Sztálin alatt 29-re felszámolták, de ezután is a szocialista országokban a legtöbb reformkísérlet számára a NEP ideológiai hivatkozási alap volt.
Ezen jól elvitatkozgattunk. De amikor látta, hogy én Buharin és Preobrazhenszkij vitáját legalább olyan jól ismerem, ez szakmai vita volt a 20-as, 30-as évek Szovjetunióján, akkor tágra nyitotta, hogy te hol tanultad ezt? Vannak dolgok, amik a Közgazdaságtudományi Egyetemnek az akkori tananyag struktúrájából jól jönnek egy későbbi szerepvállaláshoz is, akár miniszterelnök.
De azért tényleg visszatérve, ez elképesztő, hogy, szóval, hogy az ön fejében ez ott volt, hogy ezt el akarja érni. És nem beszélt róla, persze érthetően szintén a saját kevén vonalasaira folyamatosan figyelemmel kellett lenni. Senki nem beszélt, az SZDSZ kezdemény se beszélt.
Kérem szépen, cselekedni, a politika lényege a tett, a cselekedet. A Duma és a tömjénfüst.
Orbán Viktor azért
engem nem érdekel Orbán.
Elég sokat profitált 89. június 16-án abból, hogy ő mondta ki nyilvánosan először a csapatkivonást,
miközben már el volt intézve.
Igen. Szóval, hogy mégiscsak van jelentősége a szavaknak.
De uram, ha én kezet adok egy olyan embernek, Gorbacsov, aki azt kéri, hogy erről egy szó, ha én kezet ráztam, a politikában a legfontosabb dolog az egymás iránti bizalom. Megtalálni, erősíteni, életben tartani. És ezt én a nyugatiakkal is így értem. Hát én a világ legnépszerűbb embere lettem. Leszállok Moszkvából, a sajtó ott van, vagy összehívatom. Emberek, ezt az öt dolgot elintéztem. Hm? Na de ez nem így megy, mint a kondás, megcsörrentem az ostort, és arra, meg arra hazafelé. Ez nem így megy, ha valaki felelősen, hozzáértően nyúl a probléma halmazhoz.
Határok megnyitása. Ugye az aknazárat, azt 65-ben szedték föl, a magyar-osztrák kapcsolatok javítása érdekében, és 65-től 89-ig elektromos jelzőrendszer volt. De ezeknek a döntő részét, a jelzések döntő részét vad és technikai okok idézték elő. Megnéztem, 86-ban 5200-szor volt ilyen, hatásértők miatt viszont mindössze 44 volt. Másrészt meg ugye 87-ben már a világútlevelet előkészítették, 88. januárra be is vezették, ez még a Grosz kormány alatt volt, tehát nagy nyomás volt a határátkelőkön. Ez is költségnövelő tényező volt. Székely János tábornok, a BM határőrség országos parancsnok, a 87. októberében írja a belügyminiszternek írt jelentésében, hogy egyrészt, hogy a drótcseréhez szükséges rozsdamentes drótanyagot is nyugati importból valutáért szerezzük be, és már ekkor felveti, hogy ezt az elektromos jelzőrendszert csak a 90-es évek elejéig tartsuk fönt, és modernebb változatra kicserélés mellett felveti a megszüntetését is. Igen. Tehát alapvetően ennek egy ilyen szakmai megalapozottságú és költségcsökkentő oka volt. Tehát nem politikai.
Ez nem én, tehát az...
Tehát nem ön szólt oda a határőröknek, hogy nyitni készülünk,
kérem szépen.
Kellene egy kis nyugati hitel, szedjük már föl a határkerítést.
Azt, hogy én a költségvetésből kihúztam, az egy másik dolog, azt a tételt.
Mert kihúztam,
mert
az 89-esben nem volt.
Ez egy másik dolog. De itt a Székely János és csapatának, Nováki Balázs, még olyan tisztességes, kisebb beosztású, mint Sallai ezredes úr, vagy Vidus Tibor. Ő volt a győri régió vezető.
Ő aztán a nemzetbiztonsághoz került. Ja,
sok lényeg. Tehát sorolhatom itt ezeknek az embereknek a javaslata volt. Az, hogy ki hogy karolta fel, és hogyan. Az első ember, akivel ezt közlöm, hogy ez fog történni, az nem Gorbacsov, Branicki. Mert az én első külföldi utam, szakítani akartam, nem Moszkva. Úgyhogy a határ mentén
osztrákokkal,
Nagycenk, Ruszt.
És akkor már mondta az osztrák kancellárnak, hogy
igen.
Készüljetek, mert innentől
mert hogy le fogunk
jönnek a menekültek.
És én akkor azt mondtam, erre nekünk nincs pénzünk, örülünk, ha az adósságszolgálatot teljesíteni tudjuk időben. Én plusz terhet ezzel, nem? Ezt ki is húztam, és a Branicki a következőt választ. Én nagyon megértem, megöttes gondolat. Te most megspóroltál egy csomó pénzt a magyar költ, de ebben a mondatodban most beleraktál nekem néhány milliárd shillinget az osztrák költségvetésbe. Ez volt a Branicki reakciója. De ő az első külföldi, aki meghallja. És Gorbacsov csak a második. De elvitatni a Székely János és csapatának az érdek. Ők ezt valóban már 87-től kezdve.
Azt említette már az interjúban korábban, hogy Gorbacsov úgy reagált erre 89 márciusában a személyes találkozójukon, hogy ti tudjátok, hogy hogyan tudjátok megvédeni innentől az országotokat. Gorbacsovon egyébként érződött, ön érezte akkor, hogy elengedte a Brezsnyev doktrinát, és kiengedi a csatlós államokat?
Hát én ezzel kezdtem a beszélgetést. Idéztem az ő Belgrádban 87-88-ban. Erre nagyon kevesen figyeltek fel. Ki figyelt fel rám? Őszi István, a külügyminiszter helyettes. Uh-huh. Aki tagja az én delegációmnak Moszkvában. És ezeket a beszédeket, mert Sevarnadze is mond egy hasonlót Szovjetunióban, és ezeket a beszédeket oda teszik az asztalomra. És hozzá érdemes lenne rákérdezni direkten.
Mert ezekben a beszédekben már a Brezsnyev doktrina elengedéséről
volt. A sorok között teljesen világos.
Tehát Gorbinak is, és Gorbacsovnak is,
minden
és Sevarnadzének.
Minden kormány és minden párt a saját népe előtt felel. Ez, amit nekem válaszol. Én fordítottam le így, hogy jól értem ezt a mondatot a belgrádi és a Sevarnadzének a Donbászba valahol elmondott beszéd. Jól értjük mi ezt a mondatot?
Ezt kérdezte Gorbacsovtól márciusban.
Igen.
Azt mondta, hogy igen.
A válasz nem azt mondta, hogy igen. Tenél minden kormány a saját népe előtt felel elsősorban. Ez egy világos beszéd.
89-ben elkezdtek gyűlni itt nyáron a németek. betelepültek a német követségre, ott az utcán sátoroztak, tehát hogy rengetegen voltak, ugye hagyományosan nyaranta a Balatonnál egyébként is voltak.
Igen.
És 89. szeptemberében születik egy kormányhatározat az NDK-sok kiengedéséről, miközben nyáron még járt ide a Stázi. És gondolom, igen, nyomta önöket, hogy ki ne engedjétek őket, adjátok vissza.
Persze. Hát még nem csak a Stázi, a Kessler nevű honvédelmi miniszter. Közben megbetegszik a teljes NDK-s vezérkar. Honecker kórházba, Willy Stoff miniszterelnök kórházba. Úgyhogy ott interregnum és zavar van Berlinben. Úgyhogy a Kessler nevű adügyminiszterüket vagy küldik ide, ezzel a és Kárpátit a Varsói szerződésből látogatja meg.
89 nyarán?
Igen. És hát erre kéri, hogy pateroljuk haza a
NDK-sokat.
Mert a kétoldalú magyar NDK, meg a magyar bulgár, meg a magyar lengyel, valóban voltak ilyen kétoldalú megállapodások, titkosak természetesen. Hogyha letelt a 30 napos tartózkodás, akkor akár adminisztratív, fizikai kényszerrel is haza kell szállítani az adott ország állampolgárát.
És volt erre korábban példa?
Volt. Szép számmal. Úgyhogy a Kessler ez ügybe jön, ezek a mi állampolgáraink, és itt van a kétoldalú szerződés. Én nem fogadom, a Kárpáti azt mondja, hogy igen, senki nem vitatja, hogy ezek a ti állampolgáraitok, de ez meg a mi határunk, ez az ország határ. Mert hogy miért tartjuk nyitva a határt, meg ilyen lazán. Ez a mi határunk. Úgyhogy nem sikerül, aztán én hozzám már egy Gerd, most értelem, Schüler nevű PB tag első miniszterelnök helyettest küldenek. Ugyanezt adja elő. Én mondom, hogy nincs visszaút. Nem vonjuk vissza a döntést. Hát ez már azután van, hogy én Gimlichet megjárom a Kohl látogatáson.
Augusztus
24. És ugye Gyulát meg elküldjük direkt, mert én akartam menni. Ha Willy Stoff nincs, vagy a Honecker nincs kórházba, akkor én megyek. Mert ez így korrekt. Nem csak a nyugati tájékoztatom, hanem a másik oldalt is. Úgyhogy Gyula, készülj, mert te mész, és te mondod el nekik, mert a partnered az még nincs kórházban. Úgyhogy így kerül sor a Horn látogatásra Berlinben. Majd jönnek ezek a viszontlátogatások, és bevallom ezt a Schülert, most remélem, hogy jól mondom a nevét, megsajnáltam. Az én dolgozó szobámban 2 ajtó volt körülbelül ekkora távolság a 2 ajtó között. Igen. És már az első ajtónál búcsúztunk, kinyitja, belép oda, visszafordul, és azt mondja, most üresként legalább azt engedjék meg, hogy ne menjek vissza teljesen üres kézzel. Fokozottabban küldhessünk ide munkatársakat, ő a Stázi szót nem használta, akik a táborokba látogatva meggyőzik a mi állampolgárainkat, hogy térjenek haza. És én bevallom, megsajnáltam ezt az embert, mert tudtam, hogy kit fognak ők meggyőzni, meg lehet, hogy páran. Úgyhogy küldjenek, amennyit akarnak, mondtam, és még egyszer kezet ráztam vele. Úgyhogy rengeteg stázis volt itt. Igen.
Maga az a döntés, hogy a németeket egyrészt nem adják vissza, abból akkor még azt nem gondolták, hogy át is fogják engedni, ugye?
Különben
az,
nem gyűltek. Ez egy folyamat volt.
És mikor indult a folyamat, és honnan jött ez?
Akinél, hát ugye egy nagy gond volt. Ez a kétoldalú megállapodás. És annak a jogi útját megtalálni, hogy semmelyik bíróságon ne marasztaljanak el bennünket, az nem volt egy egyszerű mutatvány, de már a felfüggesztésben rutinunk volt. Bős Nagymaros. Ott is a jogászok addig bányászkodtak, amíg, és meg kellett hozzá ahhoz a felfüggesztéshez találni az észszerű, tudományos szakmai érveket. Ez se volt egy egyszerű dolog. Én 10-szer vagy 10-valahányszor tárgyaltam a Bős Nagymaros ügybe, Ausztriá, Vranickitól kezdve, de főleg Adametszel.
Csalfa
miniszterelnök. Igen, nem volt egyszerű művelet. De ebbe rutint szereztünk, és ez volt a minta. És a Görög János, aki a külügynek volt, ebben találta meg az utat, hogy hogy tudjuk úgy felfüggeszteni, hogy ne egyoldalú felmondás legyen, mert még ha szocialista országokról van is szó, de ha valaki ilyen egyoldalúan felmond valamit, és a nemzetközi bírósághoz viszik, az az ország veszített. Tehát itt nagyon észnél kellett lenni. És a csapatnak gördülékenyen, informáltan dolgozni ahhoz, hogy idáig eljussunk. Emellett volt a politika is. Gorbacsov és mikor avatkoznak be? Hogy reagálnak? Újra kellett építenünk, amikor a Mok meg a Gyula, ez se a mi ötletünk.
Vagy június
elején. Június végén. 27.
Magyarázat. A nemzetközi sajtó jelenlétében 1988. június 27-én vágták át a határkerítést, a vasfüggönyt, Horn Gyula és Alois Mok, osztrák és magyar akkori külügyminiszterek. Mint később kiderült, a kerítést akkorra a magyar határőrök már jó részt lebontották, úgyhogy a nemzetközi sajtótájékoztató kedvéért szervezett média eseményre egy rövid szakaszon újjáépítették azt. Másfél hónap múlva, augusztus 19-én a Friss Ellenzéki Párt az MDF kezdeményezésére a határ egy másik pontján szervezték meg a páneurópai pikniket. Itt a tervek szerint osztrák küldöttség lépte át a határt, egy erre a célra direkt megnyitott régi határkapun, majd a határon piknikezett Magyar Fogadó Bizottságával, jelezve ezzel is, hogy Magyarország Európa része kíván lenni. A rendezvényen azonban váratlanul több száz, akkor már hónapok óta Magyarországon tartózkodó, hazájukba visszatérni nem akaró kelet-német menekült is átszaladt a kapun, anélkül, hogy a határőrök kísérletet tettek volna a megállításukra. A kelet-németek egy hónap múlva már formális engedéllyel is elhagyhatták az országot Ausztria felé. Ezzel, és persze a folyamatos németországi tömegtüntetésekkel, egy olyan folyamat erjedés indult meg országukban, hogy 1989. november 9-én a Nyugat- és Kelet-Berlint elválasztó fal is leomlott. Ezzel nem csak a nem sokára újraegyesülő Németország, hanem az egész világ számára új korszak kezdődött.
Ez a Mok ötlete volt.
Alois Mok a...
Az akkori osztrák külügyminiszter. Lecsaptunk rá, ahogy a Gyöngyúk szokott arra a bizonyosra. Hát hogyne? Hát ezt a nemzetközi sajt, mondtam Gyulának, de van egy nagy baj, Gyulám. Újra kell építenünk, mert már nincs.
Márciusban bejelentette a Gorbacsovnak, hogy lebontják?
Már június március végén, már nem volt június végén. 200-250 méteren.
Csak ki kell húzogatni az osztályt.
Hát aki összeteszi az akkori drótvágós fényképet, meg az eredeti, azon rögtön látja a két fénykép mellett.
Akkor, amikor eldöntötték, hogy na de, lebontják a határt, akkor tudták, hogy ennek olyan következménye lesz, hogy a kelet-németeket is ki kell majd előbb-utóbb engedni?
Hát annak beláthatatlan a következménye.
Tehát akkor még ezt nem gondolt?
Nem. Direkt ott Hegyeshalomnál kezdtük. Miért? Látja az ortodox Csehszlovákia, a semleges Ausztria, és mindenek előtt a Kőszeg-Szombathely-Győr vonalában lévő KGB-s tisztek és a szovjet tábornokok. Hát nem vakok. A forró dróton nincs jelzés. Nem jön Gorbacsovtól, hogy mit csináltok ti ott? Nem jön jelzés a Horn-Mok vágásnál sem. Egy szarkasztikus megjegyzése a Varsói Szerződés bukaresti, ez július vége. Amikor Gorbacsov az ebéd felé megyünk, a vállamra teszi a kezét, hogy Miklós, hogy vannak a NDK-sok a Balatonnál és a táborokban.
Tehát akkor egyszer csak kiderült, hogy a németek erre
tehát felfigyeltek. Tehát Gorbacsov is tudott róla. Hogy vannak a te NDK-s barátaid? És így megy tovább. Az utolsó ebben a piknik, ebben a láncolatban.
A páneurópai piknik.
Igen. És ott se jön a telefon.
Német Miklóssal Magyarország 1988 és 1990 közötti miniszterelnökével készült interjúk első részét hallották. Német Miklóst Kerényi György kérdezte.